Szeretettel köszöntelek benneteket.
Kérlek benneteket, hogy nyissuk ki a Bibliánkat Ézsaiás könyvénél, és az 55. rész 8. és 9. versét fogjuk felolvasni. Az apostolok cselekedeteit fogjuk továbbvinni, de ez az ige most nagyon ide tartozik. Kérlek benneteket, hogy az Úr igéje iránti tiszteletből és az Úr iránti tiszteletből állva hallgassuk Isten igéjét. Tehát Ézsaiás könyve 55, 8-tól 9-ig. Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim. Így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Istenünk, köszönjük neked a te ígédet, megvalljuk neked, hogy hisszük, hogy a te ígéd igazság, és a te ígédre akarjuk alapozni az életünket. És köszönjük, hogy személyesen szólsz hozzánk. Vágyunk most is arra, hogy megértsük a te üzenetedet. Kérlek téged, hogy légy segítségünk rendben. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Az előző alkalommal a Pálnak az első missziós útja utáni eseményekről volt szó. Laci fejtegette Isten igéjét. Egy elég nehéz dologban, hogy mi az, amit szabad, mi az, amit nem szabad. Ott az első helyzetben a zsidóságnak rengeteg törvény és szabály volt, és hogy most akkor a kereszténység ezeket hogyan vigye tovább, hogyan ne bántsunk meg másokat, hogyan tiszteljük Istent ezeken keresztül. Ez egy nagyon nehéz dolog, és minden korban vannak olyan helyzetek, amikor találkozunk ezeknek a kihívásaival, hogy hogyan tudunk, azt továbbvinni, amiben hiszünk, a meggyőződésünket, és közben pedig hogyan tudunk másokat nem megbántani, elfogadni, és időnként ezt nehéz úgy tenni, hogy az igazán jó legyen. És erről volt szó itt ezen az első zsinaton, hogy mit kell megtenniük a pogány keresztényeknek, és mit nem kell megtenniük, olyan dolgokat, amit viszont a zsidóságnak a legfontosabb dolog az életükben. És hogy tud egy zsidó keresztény, meg egy pogány keresztény együtt élni. Hát erről volt szó a legutóbbi alkalommal, és most a mai napon pedig Pál apostolnak a második missziós útjára való indulás következik. Szeretném most is elmondani, hogy az apostolok cselekedetei az nem egy tanítói levél, amiben ugye le van írva pontosan, hogy mit, hogyan kell csinálni, meg mi az Istentől való teljes igazság egy-egy dologban, hanem az apostolok cselekedetei egy történeti könyv, ami leírja, hogy hogyan történt. Persze Isten emberei vannak benne, és valaki például úgy mondta, hogy a Szentlélek cselekedeteinek kéne talán hívni ezt a könyvet, hiszen a Szentlélek vezeti ezeket az embereket, de ezzel együtt ezek az emberek is hibázhatnak, tehát nem biztos, hogy mindent tökéletesen csináltak. Úgyhogy ezzel olvassuk ezt a következő részt mindjárt el. Én azt a címet adtam, két cím volt bennem, az egyik, hogy tévedhetünk az Úrban, de a lelkünk békéjére, a lelkünkre nagyon vigyázni kell közben. Már aztán elmondom, hogy ez miért. A másik meg egy egyszerű szó, hogy újratervezés. Ez ugye sokszor, biztos ti is már terveztetek újra dolgokat. Ezeket találtam én ebben az igében. Úgy fogunk most haladni, hogy itt versről versre végigvesszük az apostolok cselekedeteiben a mai részt, és utána pedig szeretnék egy-két gondolatot levonni belőle, vagy hozzáfűzni, meg közben is. Ugye az ige az Ézsaiásnál, amit felolvastam, az arról szól, hogy Isten gondolatai, Istennek a bölcsessége, Istennek a terve, az messze meghaladja azt, amit mi be tudunk fogadni. És mi próbálunk kapcsolódni az Isten munkájához, az Isten időzítéséhez, és néha, hát ez nem könnyen megy, néha annyira nem könnyen, hogy akár még rossz irányba is megyünk, és újra kell tervezni az életünket, de ha követjük Istent, és ha szeretjük őt, akkor bízhatunk abban, hogy ő egyengetni fogja a mi utunkat. Ott tartunk tehát az apostolok cselekedeteiben, hogy 15. rész, 36. vers. Néhány nap múlva pedig ezt mondta Pál Barnabásnak. Térjünk vissza, látogassuk meg a testvéreket valamennyi városban, ahol hirdettük az Úr igéjét, és lássuk, hogy megy a soruk. Hát, Pálnak volt egy jó ötlete, mondhatnánk így, legalábbis így kívülről nézve ennyit látunk, hogy gondolt egyet Pál, és azt mondta, hogy hát csináljuk ezt. Nem írja az apostolok cselekedetei, hogy ez hogyan történt, de mivel Pál apostolt ismerjük, azért sejthetjük, hogy Pál hát nem csak így kipattant az agyából ez az ötlet, hogy hát mit csináljunk, hát menjünk vissza, hanem valószínűleg imádkozott, kereste Istennek a vezetését, tehát ő igyekezett az Isten vezetésére bízni az életét. Jött egy gondolat mondjuk az ő fejébe, ami azt mondta, hogy igen, ezt az utat szeretné ő járni. Az is benne volt, hogy Barnabással képzelte el ezt az utazást. Úgy gondolta, hogy hát, hogyha az első missziós úton is ugye mentek, akkor hát most szépen mennek tovább, és újra végigcsinálják ezt az utat. Hogy honnan jött ez a gondolat, mert tudjuk, hogy aztán nem így lett pontosan, és hogy elkezdhetnénk itt most gondolkozni, hogy na hát Pál talán félértette Istennek az akaratát, vagy hogy volt ez hogy nem volt. Én azt gondolom, hogy amikor éljük az életünket, fontos, hogy tervezzünk, fontos, hogy gondolkozzunk, fontos, hogy elinduljunk dolgokba, fontos, hogy tervezzünk. Ez a tervezés, ez akkor biztonságos, meg egyáltalán az egész életünk akkor biztonságos, hogyha a közben az Istennel járunk. Ha közben a szívünkben, a lelkünkben békesség van. Ahogy a hónap igében láttuk, hogy ugye Krisztus megbékéltetett bennünket az Istennel, Krisztus adott nekünk egy békességet, és mi ennek a békességnek vagyunk a követei. És egy olyan ember, aki, hát hogy mondjam, teljesen össze van törve, fel van bojdulva, kétségek között van minden dologban, ő biztos, hogy hát nehezebben tervez, nehezebben találja meg Isten útját. Tehát terveznünk fontos. Tudjuk azt is, hogy lehet, hogy hiba csúszik ebbe a tervbe. De ha a szívedben van egy mély békesség az Istennel, és azt mondhatnám így a János levelei alapján, hogy az Istennel és a testvéreiddel, ha meg vagy békélve, ha jó út, persze, akkor bízhatsz abban, hogy Isten fogja egyengetni a te utaidat. Hát így, ilyen volt Pál, én azt gondolom, hogy ő egy igazi békességben élte az életét, és eldöntötte, hogy hát ezt fogja tenni. Barnabás azt akarta, hogy vigyék magukkal Jánost is, akit Márknak hívtak. Pál azonban úgy tartotta helyesnek, hogy ne vigyék magukkal azt, aki elvált tőlük Pamfiliánál, és nem ment velük együtt a munkába. Hát rögtön az indulásnál egy elég markáns, viszonylag nehezen összeegyeztethető konfliktus támadt, mert Pál azt mondta, hogy ne vigyék magukkal, Barnabás meg azt mondta, hogy vigyék. Hát így félig, meddig nem tudták magukkal vinni, hogy valami kompromisszumot kössenek. És ez a nézetkülönbség volt. Egy pár dolog arról, hogy ki is volt ez a Márk. Körülbelül olyan 40 éves lehetett itt ekkor, amikor ez történt. Olvasunk róla már többször, és valószínűleg a tanítványok az ő házukban jöttek össze, tehát azért elég jól ismerte a dolgokat. Valaki úgy írta le egy ilyen kommentárba, hogy egy gazdag özvegyasszonynak az elkényeztetett fia lehetett. Nem tudjuk pontosan, tehát valószínű, hogy Pálnak is volt igaza, meg Barnabásnak is volt igaza. Ugye az első missziói úton Ez a Márk végül is úgy félúton ott hagyta ezt a, azt a szolgálatot, és ezt Pál nagyon nehezményezte. Pálnak talán az volt a gondolata, hogy nem volt kitartó ez a Márk, és hogy egy ilyen nem kitartó embert, hát hogyan vigyünk hozzá kell tenni, hogy azért Pál az egy eléggé határozott, kemény fickó volt, és ővel együtt missziózni, hát nem tudom, kivállalkozna itt ebbe a terembe. Én aztán nem jelentkeznék, ha csak nem Isten mondaná, hogy nekem kell menni, akkor elmennék vele, de lehet, hogy így magamtól nem jutna ez a szembe, hogy én most Pállal missziózzak bárhol is a világon. Tehát azért ilyen értelemben igaza volt Pálnak. Márk viszont, ugye, vagy bocsánat, Barnabás viszont, aki egyáltalán Pált is fölkarolta, ugye, aki egy olyan szolgálathoz végez, hogy felkarol embereket, és valahogy oda akarja juttatni az Isten elé, és egyébként csak hogy láttam, hogy ki vannak már ugye rakva a misszionáriusainknak a támogató dobozai, ugye Helyzet Tamás, ahol dolgozik, a Barnabás csoport, az pont erről szól, hogy odaállni valaki mellé, és segíteni. Amikor Barnabás Pál mellé állt, akkor ott ugye arról volt szó, hogy Pálnak volt egy előélete, ami hát nem volt könnyű, és nehéz volt a keresztényeknek őt befogadni, és ott volt mellette, és segítette. Gondolom, hogy Barnabás szeretett volna adni egy új esélyt Márknak. Szerette volna, hogy aztán Márk felnövekedjen. És egyébként hát 64-69 körül, tehát egy olyan 15 év múlva végül is már megírta a Márk evangéliumát, ami még be is került ugye a Bibliába. Tehát, hogy azt sem mondhatnánk, hogy hát ez a Barnabásnak nem volt igaza, mert hogy hát micsoda egy ember, hát csak kikupálódott ez a Márk végül. Nehéz dolog, hogy most akkor hogyan történt. És föltettünk ezt a kérdést, hogy hát akkor melyikük volt az Isten embere? Most Pál, vagy Barnabás? És akkor rakhatnánk a mérleg nyelvébe különböző dolgokat, hogy kinek volt igaza. De azt kell, hogy mondjuk, hogy igazából mind a kettőjüknek igaza volt valamilyen formában. És Istennek a gondolatait, az utait, azt mi hát nem tudjuk pontosan felfogni és megérteni. És ezt tudunk el, hogy ilyen az élet, hogy nem mindig lehet azt mondani egy dologra, hogy na, akkor így vagy úgy jó. Istennek volt valami egészen más terve. Úgy olvassuk a 39-es versnek az elején, hogy emiatt meghasonlás támadt közöttük. Ez a meghasonlás, ez valami azt jelenti, hogy felizgulás, felkavarodás. Tehát egy feszültség alakult ki Pál és Barnabás között, és nem tudjuk a pontos menetét ennek, hogy hogyan vitatkoztak, meg hogy volt, hogy nem volt, de az biztos, hogy egy feszült helyzet alakult ki. Később Pál egyébként Barnabásról nagyon pozitívan nyilatkozik, illetve aztán Márkról is pozitívan nyilatkozik. Tehát egy nagyon fontos dolgot látok én itt ebben, hogy bár volt közöttük egy feszültség, de nem történt olyan sérülés a lelkükbe egymás iránt, ami úgymond hát lehetetlenné tette volna már tovább a dolgokat. Tehát valahogy a lelkükben mégiscsak megmaradt az a nyugalom, az a békesség, amit az Istentől kaptak. Úgyis mondhatnám, nem gyalogoltak be végzetesen egymás lelki világába. Legalábbis ezt mutatja az utó része a történetnek, hogy később ennek a feszültségnek már nincsen ilyen nyoma, és mindannyian Isten embereként tudták folytatni tovább a dolgokat. Az eredménye mindennek a dolognak az volt, itt a 39-es versben olvassuk, hogy ezért külön váltak egymástól, Barnabás magával vitte Márkot, és elhajozott Ciprusba, Pál pedig Szilászt választotta társul, és miután az Úr kegyelmébe ajánlották őt a testvérek, útnak indult. Bejárta Szíriát és Cilíciát, és erősítette a gyülekezeteket. Azt látjuk, hogy egy furcsa dolog történt, ketté váltak, szétváltak. Ezt is mondhatjuk sokféleképpen, mert mondhatjuk, hogy ez rossz, hiszen volt egy nézeteltérés, nem tudtak megegyezni, feszültség is támadt, és a végén az lett belőle, hogy szétváltak. Másrésztről meg azt is mondhatjuk, hogy Isten ezt a helyzetet felhasználta, hogy két missziós csoportot indított útnak. Elindult ugye Barnabás Márkkal, aki valószínű, hogy aztán jó szolgálatot végzett, hiszen Márk aztán megerősödött, és végig is tényleg alkalmasnak bizonyult a dolgokra, de teszem, hogy valószínű, hogy ez egy másfajta missziós út volt, mint amit Pál csinált. Tehát egy életemben ez jó volt így. Másrészt meg Pál bevonta Szilászt, egy új munkatársat, aki megint csak oda került az Úr munkájába. Mondhatjuk azt, hogy talán ez így volt jó, hogy ennek így kellett történni. Én azt gondolom, hogy az, amikor nem értjük meg pontosan az Istennek az üzenetét, az, amikor feszültség támad közöttünk, az, amikor meghasonlás támad közöttünk, azt nem lehet mondani, hogy ez egy jó dolog volt. De mondhatjuk azt, hogy az Isten fölhasználhatja még ezt is, vagy ezen túl is ő helyre tudja tenni a dolgot. Tehát ez nem igazolja mindazt, hogy ezt így kell csinálni, ahogy Pál és Barnabás ezt az egész dolgot csinálta, de mégis azt igazolja, hogy Isten, tehát Pál és Barnabás az Istennel békességben élő emberek voltak, és nem mentek el olyan messze ebbe a konfliktusba, hogy valami végletesen összetört volna. Az Úr terve más volt. A különválás az önmagában nem volt gond, úgy látszik. A gond az lett volna, hogyha egy végletes törés lesz az ő szívükbe. Akár azért, mert olyan mélyen megsértik egymást, akár azért, mert összetörnek az alatt, hogy most akkor mi az Istennek az akarata, és hogy akkor most nekem van igazam, vagy neked van igazad, vagy hogy nem jól értettem meg az Isten vezetését, és most akkor mi van, és összezavarodnak. Tehát nagyon sokféle módon lehetett volna Barnabásnak és Pálnak is a lelkében egy törés, ami utána lehetetlenné tette volna a további munkájukat. De azt látjuk, hogy ez nem így történt. Úgy látjuk, hogy mindannyian elindultak a saját útjukra. Lukács az apostolok cselekedeteiben hát Pálnak az útját kíséri tovább, tehát itt most többet nem tudunk meg Barnabásról és Márkról, de utána megint egy nagyon furcsa és különleges dolog történik, úgy folytatódik Isten igéje, hogy így jutott el, mármint Pál és Szilász Derbébe, majd Lisztrába is. Volt ott egy Timóteus nevű tanítvány, egy hívő zsidó asszonynak és egy görög apának a fia, akiről dicsérőleg szóltak a lisztrai és ikóniumi testvérek. Pál őt magával akarta vinni, ezért az ott lakó zsidókra tekintettel körülmetélte őt, mert mindenki tudta, hogy az apja görög volt. Amikor végigjárták a városokat, átadták nekik azokat a határozatokat, amelyeket a jeruzsálemi apostolok és vének hoztak, hogy tartsák meg azokat. A gyülekezetek pedig erősödtek a hitben, és naponként gyarapodtak lélekszámban. Hát itt ez megint egy nagyon furcsa dolog. Laci éppen egy héttel ezelőtt beszélt róla, hogy hát nem kell ugye a körülmetélkedni. Meg vitték is magukkal a határozatot, és a pár meg azt mondja a Timóteusnak, hogy hát azért mégiscsak meg kéne ezt csinálni. Most akkor hogy van ez az egész dolog? Persze értjük, hogy itt nem arról volt szó, hogy Pál azt mondta volna, hogy ez az üdvösséghez kell, de azért hát ez nem egy egyszerű dolog volt Timóteusnak az életében, és én nem tudom most itt az ige alapján azt mondani, hogy ezt így kellett csinálni, vagy nem így kellett csinálni. Azt viszont tudom megint, hogy sem Pálnak, sem Timóteusnak a lelkében nem történt törés. Azt is tudjuk, hogy Timóteus nagyon szépen tudta továbbvinni az ő szolgálatát, és utána Timóteus az Isten emberévé vált. Ugyanez vonatkozik Pálra is. Tehát, hogy az, amit megtettek, és hogy az Isten gondolatait pontosan értették-e, hogy most itt hogy van és mint van, nem tudom. De amit megtettek, azt az Úrért tették meg, ahogy Pál mondja a római levélben, hogy az a fontos, hogy aki, egy másik példára mondta, hogy amikor, hogy mit ehetünk meg, mert mit nem, hogy aki eszik, az Úrért tegyen, aki meg nem eszik, az meg az Úrért ne egyen. Hogy az Úrért tették meg ezt a dolgot, és Isten megáldotta ezt a munkát. És nagyon érdekes itt látni ebben az egész kis, a második missziós történetben, hogy Szilász, Márk és Timóteus, mindegyikük tulajdonképpen most indul egy új embereket von be az Isten ebbe a munkába, és Barnabás meg Pál, meg ennek részesei, és próbálják ezt a legjobban tenni. Tudjuk azt, hogy Pál mindezt azért tette, mert azt mondtam, hogy így nem okoz a zsidó embereknek, a zsidókból lett keresztények számára megbotránkoztatást, és ezzel próbálta ezt valahogy erősíteni. Persze mondhatta valaki Pálnak, hogy hát képmutató, hogy miket csinál meg. Tehát megint lehetett volna mérleg nyelvében sok mindent tenni. De Pál ezt az utat járta. Ami a legfontosabb, itt is úgy gondolom, hogy mindez a dolog, ez a lelkükben mit okozott. És amikor te teszel dolgokat az életedben, és lépsz előre, akkor egész biztos senki nincs itt a teremben biztosan, aki azt mondta, hogy még soha nem lépett hibásat, soha nem tévedett, soha nem csinált valamit rosszul. De a legfontosabb az, hogy a lelkedben mi történik. Mert egy téves elhatározást, egy téves lépést, vagy egy nem teljesen tökéletes lépést Isten ki fog igazítani. De a lényeg az, hogy valóban békesség van-e a szívedben az Isten felé. Hogyha Timóteus azon gondolkozott volna egész életében, hogy most ez jó volt, vagy nem volt jó, vagy most akkor ez hogy van, most ő mit csinál, nem tudott volna szolgálni. És utána az utolsó rész a mai napra úgy folytatódik, hogy azután átmentek Frígia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Amikor Mízia felé mentek, hozzáteszem, Ázsia, az nem, most nem arra kell gondolni, hogy az ázsiai kontinens, hanem ez a római birodalomnak az egyik tartománya volt, tulajdonképpen a mai Törökország területe. Tehát, amikor Mízia felé mentek, Bitiniába próbáltak eljutni, de Jézus lelke nem engedte őket. Erre Mízián áthaladva lementek Tóázba. Egy ilyen látomás jelent meg Pálnak, egy macedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt. Jöjj át Macedóniába, és légy segítségünkre. A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük, odahívott minket az Isten, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. Hát itt megint egy furcsa történet, hogy hát ez a Pál nem volt képes előre megtudni, hogy most akkor hogy is lesz pontosan ez a missziós út, hanem próbálkozott mindenfele menni, és a lélek meg állandóan szólt Pálnak, hogy te Pál erre menjél, arra menjél, amara menjél. Mit mondunk erre? Hogy ez hogyan van? Egyrészt szeretném azért mondani, hogy Pálnak a lelke, a figyelme az olyan volt, hogy Isten lelke tudott hozzá szólni. Lehet, hogy a terveiben más volt, de Isten lelke tudott hozzászólni. Én is emlékszem ilyenre, amikor valamit készültem meglépni, és egyszerűen arra erősen éreztem, hogy ezt nem lehet, hogy ezt nem szabad. Még akkor nem tudtam, hogy mit kell csinálni, csak érzékeltem, hogy ez nem működik. Tehát ha békességben élsz az Istennel, ha rendben van a kapcsolat az Istennel, akkor számíthatsz arra, hogy az Isten lelke szólni fog neked, hogy most ne ezt csináljad. És utána pedig nagyon egyértelműen kijelentette Pálnak az Isten, hogy hova menjen, és utána jött a filippi misszió, a filippi beli misszió, ami meg megint csak az egyértelmű visszaigazolása volt az Isten útjának. Tehát itt megint azt látjuk, hogy az Isten gondolatai, az Isten tervei, azok még Pálnak a terveit is messze meghaladták, amiket ő el tudott képzelni. De azt gondolom, hogy ha rendben vagy az Úrral, hogyha ővele járod az életedet, akkor biztonságban érezheted magad. Itt ez a nagy kérdés, hogy hogyan vagy az Istennel. Mert lehet, hogy vannak nagyon jó technikáid, hogy hogyan tud meg Isten akaratát, azt gondolod, de ha Istennel vagy békességben, akkor nem ér semmit. Lehet, hogy időnként botladozva mész, de ha az Istennel békességben jársz, akkor az utad elengedni fogja az Úr. Két csapat lett végül is ebből az egész nézetkülönbségből. Márk, Szilász, Timóteus bevonódott a szolgálatba, és Isten terve megvalósult. Nem úgy, hogy Pál apostol leült egy fehér asztalnál, és szépen mindent fölírt, hogy pontosan hogy lesz, és pontosan úgy volt, hanem voltak benne megakadások, voltak benne nehézségek, de Isten terve mégis utat tört magának. Amiket szeretnék így levonni ebből a részből tanulságként, az egyik, amit így említettem, ez inkább egy összefoglalás, hogy szabad tervezni az életünket. És fontos tervezni az életünket, de úgy szabad csak tervezni az életünket, hogyha az Istennel békességben vagyunk. Ha az Istennel nem nincs rendben az életed, ha valami fasírban vagy valamilyen területen, akkor azt kell rendezni először. Ha úgy vagy itt most, hogy még igazából nem adtad át az életedet Istennek, akkor azt szeretném neked mondani, hogy hidd el, hogy amikor majd átadod az életedet az Istennek, és megismered az Istent, akkor minden borulni fog. Tehát nem érdemes most már nagyokat tervezgetni, hogy ha még nem adtad át az életedet, hogy majd 50 év múlva mit fogsz csinálni, mert ha megismered az egyik az Istent, akkor ő radikálisan át fogja alakítani az életedet. Nem biztos, hogy a lakhelyedet, vagy a munkahelyedet, de az irányultságodat, mindent meg fog változtatni. A kereszténység nem azt jelenti, hogy csatlakoztál egy közösséghez, meg olvasod a Bibliát, és imádkozgatsz, hanem az azt jelenti, hogy az élő Istennel van kapcsolatod, és őt fogod szolgálni, és ez nagyon más lesz. Tehát ha nem ismered még az Urat, és nem vagy vele úgy békességben, ami azt jelenti, hogy érzed azt, hogy nincs közöttetek semmilyen fal, nincs vádlás közöttetek, hanem rendezve van a kapcsolatod az Istennel, hogy a bűneid eltöröltettek Krisztus vére árán. Ez az egyik dolog, ha ez nincs meg, akkor nem érdemes olyan nagyokat tervezgetni, hanem érdemes ezzel foglalkozni. De ha már hívő ember vagy, és most éppen valamiért, ha mondhatok ilyet, haragszol Istenre, vagy éppen nem ér, azt mondhatod, hogy valami nincs rendben, akkor nem jó ez a tervezés. De ha békességben vagy az Istennel, akkor azt gondolom, hogy bátran tervezzen, úgyhogy Istennek joga van változtatni rajta. Aztán a másik ilyen tanulság ebből a dologból, hogy lehetnek feszültségek Isten emberei között. És ez olyan jó, hogy Pál és Barnabás, aki azt lehet mondani egyértelműen mind a kettőre, hogy Isten embere volt. Nem bírtak megegyezni. Nem tudtak. Hiába, emlékszem, egyszer volt egy gyülekezetben, már nagyon régen volt két vezető, és volt valami konfliktus közöttük, és az egyiknek az volt az elve, hogy először imádkozzunk, és utána beszéljük meg a konfliktust. A másiknak az volt, hogy először beszéljük meg a konfliktust, és utána imádkozzunk. És képzeljük el, nem lehetett őket egyszerűen rávenni azt, hogy már beszéljük már meg valahogy, már csináljuk meg ezt a dolgot. Mind a kettő Isten embere volt, de valahogy volt bennük valami, aztán azóta már régen megoldódott ez a probléma, tehát, hogy lehetnek ilyen dolgok. De egy valamire kell nagyon vigyáznunk, hogy ugyanúgy, mint ahogy az Istennel való békességben, hogy a lelkünkben ne engedjük, hogy törés legyen a másik ember felé. Majd nem sokára fel fogok olvasni egy igét, ami arról szól, hogy azt mondja Pál, hogy korábban Krisztust test szerint ismerte, de most már igazán ismeri a Krisztust. És úgy gondolkoztam ezzel, hogy mit jelent, és hogy tehát ő ismerte Krisztust, hogy néz ki, milyen szépeket mond, tehát egy embert ismert kívülről tulajdonképpen. De amikor Pál megismerte Krisztust, mint igazi szemét, akkor ez az egész dolog, ez lényegtelenné vált. És valahogy, amikor egy konfliktusban vagy valakivel, akkor nagyon nem mindegy, hogy test szerint ismered őt, és tudod, hogy hát igen, ő mindig sértődékeny, meg fölkapja a vizet, meg nem tudom, mit csinál, meg stb. Vagy ha ismered őt úgy, hogy ő kicsoda valójában, akkor egész másképp tudsz egy konfliktusban is lenni vele. Tehát ha baj van, akkor arra figyelj, hogy a lelkedben ne legyen törés. Ne alázd meg a másikat, hanem ott legyen melletted az ige, hogy igen, az Isten gondolatai, azok nem az én gondolataim, és ő sokkal többet tud arról az emberről is. És itt én azt gondolom, hogy Pál és Barnabás nem alázták meg egymást, csak nem értettek egyet. És utána békesség maradt az életükben. Aztán A harmadik dolog, hogy mindig legyél kész az újratervezésre. Ez egy ilyen dolog, ahogy éled az életedet, hogy hát újra kell tervezni, mint az autózásnál. Ugye nem oda mentél ki a GPS újratervezés, és akkor mész tovább, és nincs ezzel semmi különösebb gond. És legyél nyitott arra, hogyha Isten valami egész más irányba visz, akkor azon az úton járjál. Én emlékszem, egy nagyon kedves kép volt, még Budapesten jártunk egy gyülekezetbe, és volt egy ilyen kerti parti, nekünk akkor nem volt gyerekünk, és volt egy kisgyerek, egy fiúgyerek, aki így rohangászott mindenfelé, alig bírtuk követni, hogy mit csinál, és a rossz irányba rohant, és akkor az apuka így megfogta, fölemelte, elfordította a 90 fok, és akkor arra rohant, mint hogy egy ilyen kis elemes autó lett volna, és akkor néztem, hogy hát milyen vicces ez a dolog, és hogy valahogy ez van bennem, hogy Pál, mintha, hát most nyilván nem így, de hogy ő ment és vitte az evangéliumot, és ha újra tervezés volt, azt mondta neki Isten, hogy most figyelj, ne Ázsiába menjél, hanem Macedóniába, akkor ő Macedóniába ment, és nem csinált ebből egy nagy volt, nem törtek össze az ő vágyai. A lelkedre vigyázzál, hogyha Isten megváltoztatta a dolgokat, ha újra tervezést csinált, olyan dolgokat hozott be, amiket te nem tudsz felfogni, akkor hagyjad, hogy Isten elmondja, hogy igen, ez most az új út. Szeretném felolvasni nektek a Korintusi levélből ezt a részt, ami a békességről szól. Mert összességében azt gondolom, hogy ez a mai rész mindazokon át, hogy megnéztük, hogy milyen furcsán indult ez a második missziós út, mert annyi ilyen fura dolog volt benne. De mégis a Pálnak egy nagyon hatékony missziós útja volt, és mi vagyunk részben a bizonyíték arra, hogy ez jól sült el, ez az egész dolog, mert tovább ment a kereszténység. És azt gondolom, a kulcsa az volt, hogy Pálnak és Barnabásnak, meg a többieknek a lelkében mi volt. A 2. Korintus 5.14-től olvasom. Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Azt mondja tehát Pál, hogy az ő szívében az van, hogy a Krisztus szeretete szorongatja az ő szívét. Pálnak a szeretete Krisztus felé is, és Krisztusnak az ő irányba való szeretete. És azt mondja, hogy ha Krisztus meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. Ezen a mindenki, azt értem, hogy akik átadták az életüket, akik megértették, hogy Krisztussal akarnak járni, azok mind meghaltak. Erre azért mondtam, hogy ha nem adtad még át az életedet, akkor nagyon sokat ne tervezzél, mert abban a pillanatban, hogy átadod az életedet Krisztusnak, meg fogsz halni. A régi életed el fog múlni, és egy új életet fogsz kapni, és azt mondja, hogy és azért halt meg mindenkit, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Hogy ez a kulcsa ennek az egész történetnek, hogy a te életed az mire való? Hogy megtörtént-e mindez, ez a rendezés a Krisztussal, a Krisztus vére árán, az Istennel, az életedben. Azt mondja úgy, hogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint, ha ismertük is Krisztus test szerint, most már őt sem így ismerjük. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés, az a régi elmúlt, és íme új jött létre. Azt mondja tehát Pál, hogy ő nem így nézegeti ezeket a dolgokat, az embereket test szerint. És azt mondja, hogy ő Krisztust is egészen másképp ismerte meg. És hogyha testvérek vagyunk, hogyha Krisztushoz vagyunk kötődve, akkor összeköt bennünket egy sokkal mélyebb dolog, mint az, hogy most éppen milyen testben mászkálunk meg, milyen tulajdonságaink vannak. Azt mondja, hogy mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, és egy pillanatot megállom, és szeretném megkérdezni, hogy téged megbékéltetett a Krisztus által, az Isten önmagával. Tehát békességben vagy az Istennel, tudod azt mondani, hogy rendezve van minden, és hogy alig várod azt a pillanatot, amikor majd elköltözhetsz erről a bolygóról, és találkozol az Istennel. Hogy egy olyan találkozásra vágy, képzelsz magad elé, amiben semmi rossz nem lesz, hanem egyszerűen az atyával, azzal a személlyel fogsz találkozni, aki végtelenül szeret téged. Hogy minden rendezve, mert azt mondja, hogy Isten ugyanis Krisztus megbékeltette a világot önmagával. Úgyhogy nem tulajdonította neki vétkeit, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát azt mondja utána az Isten, hogy hogy békességet hozott a te szívedbe, és utána rád bízta ennek a békességnek az igéjét. És hogyan tudnám én ezt a békességnek az igéjét hirdetni úgy, hogy nem vagyok békességbe az Istennel, és nem vagyok békességbe az embertársaimmal. Semmi módon. Teljesen erejét veszti az üzenet. És egyik nagy baj szerintem a kereszténységen belül az, hogy talán túl sokan vannak a kereszténységben, akiknek valahogy ez a békesség nincs meg a szívükben. És a világ látja ezt. És rajtam is látja, hogy ha én nem vagyok rendben, ha én össze vagyok törve, és valami nincs rendben, akkor miről beszélek én, amikor az Istennek az üzenetét szeretném továbbadni. Azt mondja, hogy tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Azt mondja itt Pál a korintusiaknak ebben a levélben, hogy béküljetek meg az Istennel. És ma erre hívlak benneteket legfőképpen ezen a történeten keresztül, hogy látjátok, hogy még az ilyen különlegesen erősen az Isten embere is néha bizonytalankodnak, néha feszültség támad, és hogy az életünk az csak akkor van biztonságban, ha az egy igaz Istennel rendeztük a mi kapcsolatunkat. És hogyha ővele rendezve van a kapcsolatunk, akkor Isten pedig át fog bennünket vinni ezeken a nehézségeken. A Pál másról írja a korintusi levélben, hogy lehet, hogy össze fogunk törni egy kicsit, de végsőképpen nem fogunk összetörni. Lehet, hogy üldözni fognak egy kicsit, de nem fognak minket elpusztítani, hogy egy védelemben van az életünk. De ennek a védelemnek egyetlen egy kulcsa van, hogy a te lelkedben békesség van-e. Tehát, ha úgy vagy most itt, hogy ezt még nem tapasztaltad meg, még nem tudod azt mondani az Istennek, hogy Atyám, hogy nem érzed azt, hogy rendeződött ez a kapcsolat, akkor neked szól az evangélium, ami annyit jelent, hogy Isten elküldte az ő fiát, az ő egyetlen fiát, a mennyből. És Jézus ott hagyta a menny dicsőségét, és eljött erre a földre, és végigjárta az utat az emberekkel a bemerítkezésekor, kifejezte a bűnös emberrel való közösség vállalását, és a végén a kereszten meghalt érted, hogy ez a békesség a tiéd legyen. És semmi más nem kell tenned, mint ezt elfogadnod. Azt mondanod, hogy igen, szükségem van erre, Atyám. És ha most úgy vagy itt, hogy már ez megtörtént az életedben, de valahol most a szívedben mégsem érzed a békességet, és ez nem az a fajta békesség, amikor minden csodálatos, és éppen mondjuk egy Hawaii-on egy nyugágyban szörpöt iszogatsz, és semmi problémád nincs, nem erről szól. Nem ez az a békesség, hanem az a békesség, hogy a lelked mélyén tudod, hogy az Istennel rendezve van a te dolgod. Nincs olyan dolog, amiért haragudnál az Istenre, hogy ezt miért engedte meg, miért így csinálta, miért úgy csinálta, hanem ott van benned az ige, amivel indultunk, hogy az Isten gondolatai azok messze magasabbak a mieinknél. Az ő útjai teljesen mások, de én őhozzá tartozom, és ő fog engem irányítani és vinni. És hogyha ez a békesség ott van a szívedben, akkor bátran lehet feszültség bárkivel, mert nem fog összetörni a te lelked. Akkor bátran lehet változás az életedbe, mert nem fog összetörni a lelked. Akkor Bármi történhet az életedben, de biztonságban van a te lelked. És így indult el Pál és Barnabás erre a missziói útra. Kicsit furcsán indult, de utána rákerültek a sínre, és vitték Istennek az igéjét, és erővel és hatalommal tudták ezt közvetíteni. Szeretném, hogyha most egy ima közösségben lennénk. Már régen csináltunk ilyet, de most már júliuson, most már talán lehet, úgyhogy ketten-hárman forduljatok most össze, és imádkozzunk. És ha van olyan, amit szívesen megosztasz, aki melletted van, amiben most vagy, akkor tedd meg ezt, ha nem, akkor csak imádkozzatok egymásért, és menjetek oda az Istenhez, és kérjük ezt a békességet a mi szívünkben. És utána egy-két perc múlva én fogom befejezni egy imádsággal, úgyhogy akik így a közvetítésem nézitek, nektek is mondom, hogy otthon, akik vagytok, ahol vagytok, imádkozzatok, és vigyétek oda Isten elé a ti gondolataitokat, és kérjétek a békességet, az Atyával a rendezett kapcsolatot. Úr Jézus, köszönjük neked a te igédet. Köszönjük neked azt, hogy láthatjuk, hogy a te szolgálattevőid, a te szolgálóid nem tökéletes emberek. És még azok is, akik talán a legnagyobbak, vagy legjobbak, ők is tévednek néha. Köszönjük neked ezt, hogy ezt láthatjuk, hogy nem szupermenekre, nem tökéletes emberekre van szükséged, hanem olyanokra, akik szeretnek téged, akiket a te szereteted szorongat. Köszönjük, hogy nem kell semmi több, csak a veled való békesség és a veled való járás, és te igazgatod a mi utunkat. Uram, most egy szívvel kiáltunk te hozzád azért, hogy add a te békességedet a mi szívünkbe. Szeretnénk te veled rendezett kapcsolatban lenni. Szeretnénk, Uram, téged követni. És Uram, olyan felszabadító ez az üzenet számunkra, hogy a te gondolataid messze magasabbak a mieinknél. Hogy nem vagyunk kiszolgáltatva a saját gondolatainknak, a saját hibáinknak, hanem ha hozzád megyünk, akkor te kiigazítod az utainkat. Kérünk téged, hogy így légy velünk az egész útunkon, és köszönjük neked ezt a csodálatos szabadságot, békességet, amit elhoztál a szívünkbe. Ámen. Ámen.